Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő egy órában bejárjuk majd a sztyeppék világát, elmegyünk a Gobi sivatagba, megnézzük Mongólia csodáit. Izgalmas műsort ígérhetek, tartsanak velem! Obrusánszki Borbála, Magyarország mongóliai nagykövete. Most éppen nem Ulánbátorban beszélgetünk, hanem itt Budapesten, hogy...
Hazajöttem egy nemzetközi HUN konferenciára. Ennek az volt az apropója, hogy a nagykövetségünk összehozott egy projektet, egy közös magyar-mongol régészeti expedíciót, amelynek keretében egy HUN temetőt tártak fel a régészek.
Mongóliában egyébként hogyan vélekednek a HUN-magyar kapcsolatokról?
Régebben nem nagyon sokat tudtak róla, hiszen nem volt információjuk az európai hunokról, de most így, hogy kialakul egy jó együttműködés, és természettudományos eszközökkel is tudnak vizsgálódni, DNS mintákat tudnak vizsgálni. Most már egyre jobban körvonalazódik az a megállapítás, ugye, hogy mind a mongoloknak, mind a magyaroknak a hunok lehettek az ősei.
Ön Ázsia kutatóként dolgozott, mielőtt nagykövet lett, tehát nem karrierdiplomata, hanem szakértő, szakember ilyen téren. Miként tudott beéleszkedni a nagyköveti világba?
Korábban dolgoztam a külügyminisztériumban, tehát azért az alapokat megszereztem ott, de hát igyekszem, tanulok ugye nagyon sokat ezzel kapcsolatban, és úgy látom egyébként Mongóliában, hogy ez nagyon nem nehéz dolog, ugyanis a többi diplomatával nagyon jók a kapcsolatok, illetve ugye a mongol minisztérium képviselőivel, tudományos, gazdasági életszereplőivel pedig nagyon könnyen megtalálom a hangot, hiszen tolmács nélkül is tudok velük beszélgetni.
A magyar külügyminiszter is ellátogatott Mongóliába. Mostanában úgy tűnik, hogy azért szorosabbak a kapcsolatok, mint korábban. Ez önnek köszönhető, vagy van valamilyen távlati külügyi perspektíva ezekben, és azért gondolják, hogy érdemes erősíteni a két ország kapcsolatát?
Hát a szándék mindig is megvolt mind a két ország részéről, hogy jók legyenek a kapcsolatok, viszont én itt az elmúlt egy év alatt nagyon sokat tettem azért kollégáimmal együtt, hogy minél jobban kiszélesedjenek ezek tehát az együttműködés minden területen, tehát mind gazdasági, mind tudományos, mind kulturális területen, és úgy néz ki, hogy ennek a kemény egy évnek most érik be a gyümölcse, és hát ez a magas szintű látogatás is ezt megmutatta, hogy van miről tárgyalnunk.
Egy dolog a politikusoknak a látogatása, és egy másik a turizmus. Milyen szinten beszélhetünk Mongólia és Magyarország viszonylatában turizmusról?
Mostanában pont a Covid előtt kezdődött volna az, hogy nagyon sok mongol látogat Magyarországra. Egyrészt azért, mert ugye évente 200 mongol diák tanul Magyarországon, és a szülők, barátok szeretnek ide látogatni. Másrészt pedig ugye kedvelt célpont lett Budapest, Magyarország a mongolok körében. Egyrészt könnyen elérhető, most már van közvetlen járat is, illetve ugye nagyon szeretik Magyarország értékeit, mind az épített örökséget, mind a termálvizeket. Viszont ugye visszafelé, tehát magyarok még nem fedezték fel Mongóliát, úgyhogy ezen is kell majd még dolgozni a későbbiekben.
Mit érdemes megnézni, hogyha valaki úgy döntene, hogy ellátogat oda?
De most már ők is ugye kiépítettek különböző programokat, kialakítottak, például van természeti érték, gyönyörű sivatagok vannak, ott van az Altájhegység, akkor különleges tavak vannak. Ezen kívül ott a Gobi sivatag, ami szintén különleges a magyarok számára, vagy mások számára is. Vannak rénszarvastartók a mongol nomád életmódon kívül is. És hát ugye vannak ezek a kulturális történeti emlékeket bemutató ilyen túrák. Ezeket most kezdik el igazából felfejleszteni. Nekik is az a céljuk, hogy növeljék a turista számot a közeljövőben.
Milyen az infrastruktúra? Ha valaki oda látogat, mire számíthat?
Hát elég gyatrák az utak, tehát arra fel kell készülni, hogy inkább extrém turistáknak ajánlható, hiszen nagyon sok helyen még mindig földutakon lehet közlekedni. Repülőjáratok azok elég jók, tehát azzal országon belül is lehet mozogni, illetve ugye terepjáróval lehet közlekedni. Igazából sok hely viszonylag könnyen elérhető, viszont akik ugye ilyen jobban bevállalósabbak, azok tényleg eljuthatnak olyan helyre, ahol kevés külföldi jár, és ott még az érintetlen természetet is megnézhetik.
Mennyire biztonságos utazni?
Nagyon biztonságos, inkább azt mondhatjuk, hogy az embernek inkább segítenek, tehát hogyha véletlenül valakinek defektje van, akkor azonnal, akik ott közlekednek, megállnak, segítenek az embernek, a közbiztonság jó, tehát vannak természetesen olyan peremkerületek, ahová nem tanácsos menni, de szerintem az a világon bármelyik országban lehetséges. Nagyon kedvesek, vendégszeretőek a mongolok, és tényleg nagyon segítőkészek, és nagyon szeretik a magyarokat.
Én is tapasztaltam egyébként, nekem volt kollégiumi társam is Mongóliából, de azért vannak furcsa szokások is, ilyen például, hogy nagyon sokszor kell köszöntőt mondani bármire, meg azt is észrevettem, hogy a férfiak közül sokan félnek a macskáktól. Ez így van általánosságban is, vagy csak én tapasztaltam?
Hát nem csak a férfiak, a nők is félnek a macskától. Nekünk például 3 takarítónő szaladt el, mert hogy megtudta, hogy a házban van macska. Tehát ez megvan, ugye nagyon szeretnek itatni embereket, tehát ugye ezzel a mongol vodkával azzal rengeteget kell kocintani, illetve rengeteg húst esznek, meg tálalnak az ember elé. Ugye van ez, hogy birkaszemet is néha kiteszik, vagy humiszt kell inni, tehát ezek mind olyan ételek, italok, ami ugye nekünk azért picit idegenek, tehát főleg a humisz, illetve az a rengeteg hús, amit meg kell ott enni kézzel, és akkor ugye ezek ugye először sokkolóan hathatnak egy külföldinek, de szerintem megszokhatók azért.
És ezt önnek is bírnia kell, mint nagykövetnek?
Hát természetesen, tehát ezt úgy gondoljuk el, hogy amikor megyek valahová vidékre tárgyalni, akkor ez a legnagyobb megtiszteltetés, hogy bevisznek egy jurtába, ott megitatnak kumisszal, meg nem tudom én milyen italokkal, ételekkel, és akkor közben folyik a tárgyalás, és hát nem illik visszautasítani ezeket az ételeket. Jó, mondjuk nekem szerencsém van, ugye több mint 20 évet jártam Mongóliába, úgyhogy megszoktam. Tehát nekem nem okoz gondot, de viszont vannak olyan nagykövetek, vagy diplomaták, akiknek azért ez komoly gondot okoz.
Több mint 20 éve jár Mongóliába, említette is. Van még olyasmi mostanában történt, valami olyasmi, ami meglepte?
Hát azért az mindig van, persze, ami meglep. Hát volt olyan, hogy elmentünk átadni egy lélegeztetőgépet, és akkor adtak nekem ajándékba egy birkát. Azt ajánlották fel, mondtam, hogy tartsák meg ott, és vigyázzanak rá, de hát hová vigyem a házba. Tehát ez szintén ilyen furcsa volt, illetve nekem az a legfurcsább, hogy ugye úgy gondolják, hogy bárki megkeresett mondjuk Messengeren, ez rendszeresen előfordult, hogy éjjel-nappal hívogattak, mert eszükbe jutott valami, és akkor próbáltam nekik megmagyarázni, hogy valami rendszert azért vigyünk már be a köszöntésbe, meg a találkozókba, mert hát olyan közelnek érezték magukhoz a magyar nagykövetet, aki tud mongolul, hogy gondolták, hogy akkor gyorsan írnak neki Messengeren, tehát ez a kommunikáció ott Mongóliába.
Mi a célja? Mi az, amivel elégedett lenne, mint nagykövet?
Azt, hogyha megvalósulna néhány projekt, néhány magyar cég ott ugye megvetné a lábát, nőne a kereskedelmi forgalom, és minél többet. Tehát, hogy úgy emlékezzen mindenki Magyarországra, Mongóliába, mint Európának az egyik gyönyörű országa, és igazából én azt szeretném, hogy akárhová megyek, legyek büszke arra, hogy magyar vagyok, és a mongoloknak legyen jó véleményük Magyarországról.
Köszönöm szépen! Mint a műsor első felében már hallhatták, azért Mongólia tényleg igazán egzotikus egy átlagos magyar utazó szemével. Beszéltünk arról is, hogy a macskáktól sokan félnek Mongóliában. Nos, ennek egyébként hát a babona az oka, hát sokan úgy tartják, hogy a macska majd elveszi a pénzét, meg hogyha valami baj történik a családban, akkor a macska akar örökölni, és az örökségre fáj a foga, úgyhogy mindenféle babona miatt tartanak a cicáktól, és hát ez néha már egészen vicces jeleneteket is eredményez, azt tapasztaltam. Mongóliát Oroszország határolja északról, délről Kína, nincsen ugye tengerpart, füves pusztákat képzelnek el, és vannak komoly hegyek is, főleg az északi területeken, meg egy hatalmas sivatag, a Góbi sivatag. A népesség jelentős része Ulánbátorban, a fővárosban él, de összességében egy nagyon nagy területről beszélünk, bár ha arra gondolunk, hogy melyik birodalom volt a legnagyobb kiterjedésű a világon, emlékszem, hogy ezt még egyetemben tanultuk, hogy a tatárok birodalom, a mongol birodalom volt a legnagyobb, mikor még Kínát is elfoglalták, meg hát lényegében Európa egy részét, és szinte mindent meghódítottak. Hát nem volt hosszú életű, de ez volt a legnagyobb, és hát ahhoz képest persze nem olyan nagy, de azzal együtt tényleg bebarangolni bizony, azt gondolom, hogy több kirándulás során lehet maximum. És hát ahhoz képest, hogy milyen nagy területről beszélünk relatíve, ahhoz képest azért nem laknak itt túlságosan sokan, úgyhogy nem nagy a népsűrűség. A tugrik a pénz nem, és ha ide érkezünk, akkor rögtön tapasztalni fogjuk, hogy azért Ulánbátor már fejlődik, már van komoly infrastruktúra, vannak jó szállás lehetőségek is, és az utak is itt viszonylag jók, és van hatalmas banképület, ilyen felhőkarcolószerű modern épület, olyan, mintha lényegében egy körnek a negyede lenne, aztán a legismertebb ilyen mongol banképület, egy negyedkör, de igazából ami szerintem vonza a látogatókat, az a jurták világa, a sztyeppe, a nomád életmód tanulmányozása. El tudunk menni olyan fantasztikus helyekre, hogy a háttérben látjuk a hegyeket, és jobbra-balra pedig mind hatalmas füves puszta. Mert nem ilyen sivatagos, hanem igazán olyan füves, ahol megvannak a lovak, a birkák, és amerre a szem ellát csak ilyen gyönyörű füves területeket látunk, harapni lehet a levegőt, és néhol van egy-két jurta. Hozzáteszem, már vannak összkomfortos jurták is, amiben légkondicionáló van, meg még a generátorra az áramot is termeli, persze a légkondihoz, stb. Tehát szóval mi szinte minden változata megvan a jurtának, meg hát azok a hagyományos jurták is még megtalálhatóak. És hát természetesen, ha már a hagyományoknál tartunk, akkor a birkózás, meg az íjászat, mert ezeket azért a turisták biztos, hogy megnézhetik, vagy kipróbálhatják, ki mit szeret, és nem pusztán Ulánbátor izgalmas betontömbjei mellett sétálgathatunk, hogyha Mongóliába kirándulunk. A lakosság nagyjából fele buddhista, de még mindig sokan a sámánhoz imádkoznak, azért a lakosság jelentős százaléka bizony még így sámán hívő, így tartják nyilván, úgyhogy ez is meglehetősen érdekes. A főváros mellett Dzsunmod és Terelcs az, amit a legtöbben felkeresnek, nagyjából egy óra autózással eljuthatunk ide, bár hozzáteszem, a Góbi sivatag különböző túrái is meglehetősen népszerűek. A Góbi világa rendkívül érdekes, hát vannak olyan időszakok, amikor egyébként itt még a pestis is terjed, ugyanis a mormota terjeszti a pestist, a helyiek pedig megeszik a mormotát, és hát erről a szokásukról még azzal a veszéllyel sem lehet leszoktatni őket, hogy hát bizony ilyenkor előfordulnak azért megbetegedések, tehát még mindig van ilyen furcsa dolog errefelé. A Góbi egyébként tényleg fantasztikus, nappal nagyon-nagyon meleg is lehet, aztán este pedig annyira fagy, hogy úgy érezzük, hogy nem tudunk már újabb takarók nélkül még egy órát sem kibírni, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes. Vannak a Góbinak olyan területei, hogy a turistáknak nem is ajánlják, csak az igazán keményeknek, de néhány kiépített részt azt meg lehet csodálni, és tudunk gyönyörű felvételeket készíteni, úgyhogy azt hiszem, hogy nem fog unatkozni, ha valaki ide ellátogat Mongóliába. Nagyon érdekes egyébként Mongóliában a koronavírus idején 50 ezer mongol tugrikot, azaz mint egy 5 ezer forintnyi összeget kapott, aki a koronavírus elleni védőoltás mindkét dózisát felvette. Hát ennek köszönhetően nagyon gyors volt az oltottak aránya, és pillanatokon belül jelentkeztek rengetegen, hogy beoltassák magukat. Érdekes, hogy itt még pénzt is kapott az, aki oltakozott. Magyarországgal egyébként van megállapodás, május 21-től elismerik és elfogadják egymás védettségi igazolványait. Bár a mongolok néha szigorítanak, de azért azt látjuk, hogy a magyarokkal mindig jó az elbánás, mert azt hiszem, hogy ilyen téren tényleg a mongol-magyar barátság azért jelen van a mindennapokban. Ez körülbelül olyan, mint hogyha valaki ellátogat Törökországba, akkor is tapasztalja azt, hogy török-magyar két jó barát, ezt tudjuk meg hogy testvérnép vagyunk. Hát ők azért máshogy élték meg a hódoltság időszakát, mint mi. És a tatárjárásnál is ugye mi arra emlékszünk, hogy újra kellett utána építeni az országot, és hát IV. Bélának bizony várak sokaságát kellett felhúznia. A másik oldalon pedig ugye a mongolok azok a közös őseinket, meg a közös rokonságot kutatják, és mindenképpen jó viszonyra törekednek. Hozzáteszem, Magyarországon nagyon sok mongol tanult és tanult. Én is jártam egy kollégiumba, a Kőrösi kollégiumba sportórákra, ahol azzal a mongol nagykövettel, későbbi mongol nagykövettel játszottam, aki 5 évet is eltöltött. Most más a nagykövet már, de ő magyarul is jól beszélt, tehát mondom, itt tanult az ELTE-n egyébként. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy tényleg ez a kapcsolat, ez rendkívül erős így a két ország között. Mint hallhatták már a műsor előző részében, jönnek is Mongóliából az utóbbi időben, ami koronavírus előtti időszakban turisták. Mi magyarok még azért kevesen megyünk Mongóliába, mert jó pár más ország van azért a célkeresztben. Hozzáteszem, de tipikusan olyan hely, ami rendkívül egzotikus, mert nem a közhelyszerű városlátogatások sorát bővíti, de úgy érdemes megnézni, hogy előtte kitaláljuk, hogy mit fogunk csinálni. Tehát, hogy megérkeztünk Ulánbátorba, és akkor na, sétálgatunk a városban, na hát ez így nem működik, mert azt fogjuk mondani, hogy te jó ég, hát még a szocialista, realista betontömbök világát éljük, egy-két impulzív épületen kívül óriási területek vannak, meg besüvít a sarki szél már a külvárosba, tehát azt nem biztos, hogy úgy fogjuk megélni, hogy na, még visszajövünk háromszor ide. Hát akkor viszont, hogyha van jó kísérőnk, hogyha elmegyünk a lovas túrákra, ha elmegyünk a sztyeppéken, a jurtabulira, tehát tényleg meg lehet úgy csinálni a solymászattal együtt mindennel, hogy rendkívül élvezze egy ide látogató vendég, de azért valamiféle szervezés kell hozzá, és a szervezés nem feltétlenül azt jelenti, hogy muszáj mindenképpen utazási irodával utazni, hiszen nagyon biztonságos itt bármit is tenni, hanem az, hogy ott azért ki kell találnunk, hogy milyen attrakciót nézzünk majd meg, hova megyünk, és érdemes ezt így megszervezni, hogyha valaki ide látogat. Nagyon érdekes a Gobi sivatag jelentése, a nevének jelentése is. A Gobi mongol egy sztyeppei területet jelent, ahol a teve megél, tehát síkság, ahol a teve megél. Nagyjából ezt jelenti a Gobi név, és így különböztetik meg az igazi sivatagtól, ahol a teve nem él meg. Tehát az a különbségnek a fokmérője, hogy vajon a két pupu teve hol él meg. A Hópárduc is még az egyik nemzeti park lakója, tehát tényleg nagyon érdekes az itteni állatvilág. Hatalmas madarakat látunk szinte mindenhol, és a legkülönbözőbb lovakat tényleg. Ez a kultúra, ez itt azt gondolom, hogy olyan, hogy nem véletlenül jönnek az arab országokból tanulmányozni az itteni lótartást. Az ország gazdag egyébként ásványkincsekben van, rész, szén, on, arany is van egyébként, és ezeket persze kitermelik, de a vidéki lakosság túlnyomó részt még mindig pásztorkodik, mégpedig nomád módon pásztorkodik, úgyhogy ezt az életmódot nem szívesen adnák föl, meg hát nem is kényszeríti őket erre senki. Szarvasmarhát, juhot, lovat, kecskét, tevét tenyésztenek. Most a tevetenyésztés egyre népszerűbb, de az északi területeken, a hegyvidékeken még jak tartás is folyik, tehát jakot is tenyésztenek. De búzát, árpát, zöldségféléket, meg persze rengeteg takarnány növényt termesztenek, úgyhogy elsősorban ez a lényege a mongol gazdaságnak, és hát az iparban pedig az állati termékek feldolgozása, no meg persze a bányászat, ami lényeges. Ennek megfelelően rengeteg gyapjút, meg állati termékeket, állatokat exportálnak, és az élelmiszerben pedig főleg önellátóak, rengeteg húst tesznek. Ha mi vendégként idejövünk, akkor az biztos, hogy birkából, meg birkahúsból, meg kecskehúsból nem lesz hiány. Talán az egyik legizgalmasabb természeti képződmény a Gobi, ahol megél a teve, tehát ne olyan klasszikus sivatagot képzeljenek el, ahol semmi sincsen, mint mondjuk a Szahara jelentős részeinél, hanem inkább ilyen füves, sztyeppés, kiszáradt részt, ahol néha van terméketlen sztyeppe rész, van egy félsivatagi része, tehát igazából meglehetősen vegyes a Gobi sivatagi térképe, hogyha azt nézzük, hogy élnek itt állatok, növények, hát rengeteg minden van, és az állatvilága tényleg elképesztő. Meséltem arról is, hogy a mormota terjeszti a pestist, és hát emiatt a mormota fogyasztás miatt a Gobi lakosságának jelentős része bizony azért még elkapja. Úgyhogy ez is az igazsághoz tartozik. Nagyjából 800 km széles és 1500 km hosszú a Gobi sivatag, és hát Mongólia mellett még Kínához is tartozik egy része. Ez a világ hatodik legnagyobb sivataga, Ázsiában pedig a második legnagyobb. Nagyon érdekes, hogy rengeteg kutatást végeztek a Gobiban, és az őslények sokaságának csontját találták meg, dinoszaurusz csontvázakat, óriás dinókat, dinó tojásokat, őskori kőeszközöket, és az biztos, hogy itt azért nagyon komoly élet volt. Tudjuk jól, hogy a Szahara sem volt régen sivatag, hát a Gobi sem, és hát ezen a területen rengeteg-rengeteg dinoszaurusz élt még annak idején, és ahhoz képest meg látjuk, hogy most már azért más élőlények népesítik be a Gobi egyes területeit. Ha már meséltem arról, hogy mennyire meleg tud lenni az egyik pillanatban, és hideg a másik pillanatban, akkor ez rövid távon és hosszú távon egyaránt igaz. Megnézték azt, hogy mi volt a leghidegebb idő a Gobi sivatagban, nos, mínusz 42 Celsius fok, tehát mínusz 40 fok alatti hőmérsékletről beszélünk, és azt is megnézték, hogy mi volt a legmelegebb, az meg 47 fok, tehát igazából hihetetlenül nagyok a különbségek, és napi szinten is az iszonyatosan melegtől a borzasztó elviselhetetlen hidegig óriási ugrások vannak. Ráadásul azért a délkeleti monszunok eljutnak a Gobi egyes területeire, de általánosságban azért a szárazság a jellemző. Rengeteg a homokvihar, télen meg van hóvihar is. A olvadáskor meg minden kivirul, és akkor még a szikkadt területeknél is a olvadt hó a víz hatására valami kis kisarjat, hát gyönyörű képeket lehet látni, hogy milyen tavasszal a Gobi jó néhány része, egy pazar virágok egymást érik, elképesztő, csak hát jó rövid ideig tart ez. Élnek itt vadszamarak is egyébként, úgyhogy az is érdekes, fekete farkú gazellák is, meg rengeteg gyík. Annyira elszaporodtak, hogy 30 faj, több tízezer vagy százezer példánya is talán él a mongoli területeken a Gobinál, és hát itt a cserjék között bizony jó világuk van nekik. De hát nem akkorák, mint az iguanák, a leghosszabb az olyan 30-25-30 centis, de általában ilyen kisebb példányokból lehet látni hihetetlenül sokat. Gyönyörűek a színek a Gobiban, főleg napfelkeltekor, meg napnyugtakor. Nem véletlen, hogy szerveznek napkelte, meg napnyugta túrákat is a vendégeknek. Nem csak az aranyszínű homok van itt, hiszen tudjuk jól, hogy nem mindenhol a homok a jellemző, vagy csak a homok a jellemző, hanem vannak ilyen vöröses, fantasztikus sárga árnyalatok, zöldes területek is, úgyhogy amikor megvilágítja ezeket a napfény hajnalban, akkor tényleg úgy érezzük, hogy valami földön túli helyen vagyunk. Van olyan terület is, ahol nagyon izgalmas kőképződményeket találunk, ha nem is akkorát, mint Ausztráliában az Uluru, de azért vannak ilyen hatalmas kőfalak, máshol pedig ilyen labirintusszerű rész van, ahol a síkság fölé mintegy 90 méterrel emelkednek nagy éles szikla darabok, aztán akár be is lehet menni közéjük, és utána így jobbra-balra kacskaringozva, amerre az egykori folyó vágta az útját, vagy vágta az útját, valahogy átjuthatunk a túlszélre, a túlsó területre. Vannak sómocsarak is a Gobi környékén, meg vannak olyan részek is, ahol a talaj rengeteg gipszet, meg mindenféle hasonló anyagot tartalmaz. Elképesztő szikla alakzatokat is találunk a keleti Gobiban, Töhöm közelében, Mongólia délkeleti részén. Ahogy a természet megformálta őket, mindig hozzáképzelhetjük, hogy éppenséggel mi lehet. Emlékszem, amikor én Csepkőbarlangban jártam, ott is mondták, hogy óriás, meg törpe, meg nem tudom, csodalény, meg dinó, meg akármi, és akkor nyilván ez a fantázia terméke, de ugyanezt megtehetjük a Gobiban kirándulgatva is, hogyha megnézzük a fantasztikus szikla alakzatokat, nem tudjuk elképzelni, vagy nehezen tudjuk elképzelni, hogy hogyan formálhatta a természet, meg Isten ezeket a sziklákat, hogy pont így alakuljanak ki, de tényleg csodákat láttunk. Néhány esetben még azon is elgondolkodunk, hogy nem ember formálta-e vajon, mint a Húsvét szigeten a hatalmas kőtömböket. Hát most ezt már nem tudjuk, vagy nehezen tudjuk megmondani, talán a kutatók egyszer, minden esetre valóban izgalmas képződményeket találunk. Egyébként lehet, hogy formálták emberek, hiszen még 35 ezer éves leleteket is találtak Mongólia egyes területein, a Gobi környékén. Ezt a sivatagi részt egykor rengetegen lakták, akkor még jobb volt a klíma, meg több volt az eső, és mint említettem, a dinoszauruszok kihalását követően emlősök sokasága telepedett meg ezen a területen, meg emberek is utána, és aztán szép lassan kezdett el csak elnéptelenedni. De hát most se teljesen néptelen, hiszen az állatvilágáról már meséltem, és bizony laknak jurtában 30-40 fős nagycsaládok, vagy éppenséggel 200 fős falvak egyaránt vannak a Gobi környékén, de a határterületeken nagyobb városokat is találunk, hiszen egy része egykor a Selyemút állomását képezte, és azok a városok azért a mai napig megvannak még, és fejlődnek, már amennyire lehet az éghajlatváltozás következtében. A viszonylag csapadékosabb Gobi területen szürke farkas is él, róka is gyakorta megfordul, és hát a tevetenyésztésről már meséltem, de vadon is élnek itt tevék, van vadteve, rengeteg nyúl, mormota, és így sorolhatnánk tovább. Amit pedig esznek errefelé elsősorban, míg a belső területeken mindig birka húst fogunk kapni, meg birka szemet, meg birka pörköltszerű valamit, tehát mindig birkás ételeket kínálnak, meg kecskés ételeket, hát itt meg mindenhol tevés ételeket. A szárított tevehús például biztos, hogy ott lesz az asztalon, hogyha a Gobinál mondjuk egy gyors látogatásnál többet töltünk. Hát két nap után már biztos, hogy vacsorára is, meg akár reggelire is kapunk egy kis szárított tevehúst, vagy valamit, ami tevehúsból van. De a tevét igás állatként, málhás állatként is használják. Persze vannak olyan területek, ahol lovakat is tenyésztenek, ugyanúgy, mint általában a sztyeppéken, a Gobi környékén is, de errefelé igazából a tevék bírják nagyon jól, úgyhogy a tevetartás a lényeges. És hát természetesen itt a sivatag, félsivatag lakói közül nagyon sokan még a hagyományos jurtában laknak, tehát nem csak a sztyeppéken találunk jurtát, hanem itt a Gobi környékén is, és ha nagyon hideg van este, mint említettem, akkor megpróbálnak minden éghető anyagot összeszedni, még a tehén trágyát is eltüzelik sokszor, vagy a tevet trágyát is eltüzelik. Egyébként éjszaka, mondom, olyan hideg van, hogy még júliusban is néha be kell gyújtani. A mongol területeken, Gobi környékén Marco Polo rengeteget volt, hiszen tudjuk jól, hogy a Taklamakánon átkelt 1272-ben, és a Gobi sivatag déli részén is mindent bejárt szinte, amikor Pekingbe tartott, úgyhogy ebből a szempontból azért mégiscsak ki lehet bírni a sivatagi túrát. Aztán Marco Polo után egy jezsuita szerzetes is hozott híreket a térségből, bár hosszú ideig nem volt semmiféle mozgás, bár hozzáteszem, itt a háborús viszonyok miatt azért nehezebb is lehetett közlekedni, mint akkoriban, amikor volt egy kis erős kezű kormányzás Marco idején. Minden esetre nagyon sok magyar tudós is járt errefelé, expedíciókat szerveztek, Széchenyi Béla, idősebb Lóczi Lajos, és hát lényegében mind-mind azért felfedeztek területeket, meg be is bizonyította például idősebb Lóczi Lajos, hogy a Gobi sivatag térségében felhalmozódó sok-sok üledék az úgy keletkezett, hogy volt több hegy is errefelé, és a nagyobb hegyek azok egyszerűen lepusztultak, és a természet ezeket aztán így ilyen furcsa üledékké varázsolta az egykori hegyépítő anyagot. De hát Körösi Csoma Sándor is eljutott idáig, és folytathatnánk tovább rengetegen Germánus Gyula, és a többi, és a többi. Kutatni biztos, hogy izgalmas ezt a területet, mert hogy itt még tényleg egyáltalán nem sűrű a népesség. Hát összességében nagyjából 3 millióan laknak egy hihetetlenül nagy területen, emiatt aztán mindig úgy érezzük, hogy bőven van terünk, hatalmas síkságok vannak a háttérben nagy hegyekkel, jurták, vadtevék, rengeteg ló ott, ahol még a Gobi környékét már elhagyva a sztyeppés területre érünk, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon érdekes, és hát a madárvilág, a solymászat például rendkívül divatos, ez fantasztikusan érdekes itt, hogy mi mindent tudnak megtanítani a solymoknak, és ezeknek a korábban vadmadaraknak. Úgyhogy azt hiszem, hogy ilyen téren, akik szeretik ezt a világot, azok rendkívül jól fogják magukat érezni, hogyha ide Mongóliában ellátogatnak. De hát persze vannak olyanok is, akik eljönnek Ulánbátorba, és akkor ezt a Góbi gyors túrát egy nap alatt megcsinálják, mellette megnéznek még két nevezetességet, aztán a harmadik nap már mennek tovább Kínába, vagy máshova, tehát egy ilyen nagy Ázsia túra is van, aminek egyik állomása Mongólia. Érdekes egyébként, hogy ugye az északi rész fölött Kínában is van egyébként autonóm mongol tartomány, tehát ott van egy terület, ami lényegében főleg mongolok által lakott, úgyhogy ez viszont már nem Mongólia része, hanem Kína területe, Kína egyik tartománya. Mongóliában egyébként júniustól egészen szeptemberig a turista szezonnak nevezett időszakban van a legtöbb turista, mert hogy ekkor jó az idő relatíve, és nincsen túlságosan hideg, mert egyébként pedig már alaposan fel kell öltözködni. Van egy olyan természetvédelmi terület, ahol egy komfortos jurtában egy családnál is lakhatunk akár, és megnézhetjük azt, hogy hogyan élnek a mindennapokban. Van egy érdekes adat, miszerint 13-szor több ló és 35-szor több birka él Mongóliában, mint ember, és az is érdekes, hogy Genghis Khant a 25 legjelentősebb politikai vezető közé választották, hát ezt azért nem tekintjük meglepő hírnek. Viszonylag olcsó minden egy magyar pénztárcához képest, tehát itt, hogyha sokat akarunk kirándulni a nyári időszakban, akkor tényleg fillérekbe kerül minden. A téli időszakban is kirándulhatunk, csak nagyon hideg van. A lovaglós programok azok tényleg rendkívül érdekesek, és nagyon kedvesek a mongolok, bár hát úgy kedvesek persze, hogy azt nem tudják értelmezni, hogy valaki mondjuk nem eszik húst, vagy nem eszik birkát, vagy nem fal rengeteg húsos ételt, meg azt is nehezen tudják értelmezni, hogy valaki nem öblíti le ezt jófajta itallal. Tehát ez nyilván a barátkozásnak a kötelező kelléke sok helyen. Rendkívül jó a levegő, tehát itt azért nem olyan, mint amikor kirándulgatunk Hangzhouban, és nem látjuk a smogtól a napot meg a felhőket sem. És hát az is nagyon érdekes, hogy van speciális italuk jó pár, a vodkából is mongolt készítenek, meg mindenféle másból. Az utak vidéken rossz állapotúak, porosak, sokszor földúton kell közlekedni, azért ezt tudni kell, meg hát meleg vízre nem mindenhol számíthatunk, és az is biztos, hogy ha csak a fővárosba megyünk, akkor csalódni fogunk szerintem, legalábbis, hogyha azt képzeljük, hogy majd egy ilyen hiper, ultramodern, új kínai városba kerülünk, nem. A mongol Ulánbátor azért még technikailag ennyire nem fejlődött fel, cserébe viszont megmaradt a barátságossága, és igazából azt gondolom, hogy egy kicsit ugye azért, hogy találkozunk itt a helyiekkel, nagyon érdekes, de nem lehet túlságosan könnyen azért barátkozni, mert angolul nem nagyon tudnak, oroszul kevesen, hát ha valaki tud mongolul, akkor azonnal barátokra lel, de azért nem vagyunk túlságosan sokan ilyenek szerintem. A fővárosban már azért a turistákat megkopasztó gépezet is megjelent, sokan nem is vágják át ugyan a turistákat, de azért kéregetnek, és hogyha vannak turisták egy nem koronavírusos időszakban, akkor azért már ezek a negatív dolgok is jelen vannak, bár nem túlságosan nagyon. És hát ha pedig úgy megyünk, mondom, túrázgatni, hogy szervezett módon megnézzük a sztyeppét, a góbit, a jurtákat, akkor szerintem fantasztikusan érdekes kirándulás lesz. Hozzáteszem, azért alaposan fel kell készülni arra, hogy azért a higiéni körülmények is kemények sok helyen. Meg hát ez nem úgy működik, hogy minden pillanatban mindenhol találunk kis közértet meg boltot, ahol veszünk bármit is. Hát sokszor csak a jurtában a helyiektől tudunk valamit vásárolni, úgyhogy ez is hozzátartozik mindenképpen a dolgokhoz. Meg hát amiről beszéltem, hogy húst hússal lesznek, tehát gyakorlatilag nem tudják értelmezni, hogyha most mi szeretnénk valami mást. A sztyeppék jelentős részén azért rémi térerő van, aztán egy kicsit tovább megyünk, ott meg nincs térerő, a Góbiban alig van térerő, úgyhogy arra ne számítsunk, hogy perceken belül az utazásokat úgy éljük meg, hogy hát semmi gond, mert szánkázunk közben a világhálón, miközben löcög velünk az autóbusz, úgyhogy az biztos, hogy azért arra számítsunk, hogy nem tudunk úgy és olyan gyorsan telefonálni, ahogy csak szeretnénk. Ami miatt viszont káprázatos Mongólia, az a természeti látványosságok, a fantasztikus életmód, amit még azért az internet nem változtatott úgy meg, hogy ahogy más helyeken, tehát tényleg nagyon érdekes. Az, hogy őszintén tudunk pihenni, örülni, hát nincs térerő, üldögélünk egy jurtában, esszük a húst hússal, leöblítjük egy kis mongol vodkával, hát azért így lehet élvezni az életet. Hát, hogyha más szeretünk, akkor meg persze úgy érezzük, hogy már elvonási tünetünk van. Az biztos, hogy van egyfajta szabadságérzése annak, aki ide látogat, és hogyha körülnézünk jobbra-balra, hogy mekkora térség van, üres, és csak a lovak száguldoznak, hát az tényleg egy időutazásszerű az egész, mert hát ilyen kevés van már a világban. Van egy festői gleccsertó is, a Kaginkar gleccsertó, a Terej folyó mentén haladva látjuk ezt meg, ez is nagyon érdekes. Kínálnak a vendégeknek Jeep Safarit is, de fel lehet fedezni a kolostorokat is, mert azok is vannak, bármit említettem, a sámán hit még jelentős, meg a buddhizmus, de azért vannak kolostorok is. És hát a hegymászóknak is az északi területek azért izgalmasak lehetnek mindenképpen. A lótenyésztés nagyon érdekes, mert hogy azért a lovak nem olyanok, mint amikor elmegyünk itt Budapest mellé, és akkor szépen battyog velünk kettőt. Tehát szabadon legelésznek, és bizony elég vadak, úgyhogy azért szerintem kezdőlovasoknak nem ajánlom feltétlenül, hogy itt próbáljon betörni valami helyi mongol lovacskát, tehát azért erre mindenképpen vigyázni kell. Nagyon érdekes a Góbi sivatag lakóinak népviselete, meg az, hogy jó pár helyen még az egyenruhát igencsak szeretik. Ez megmaradt az utóbbi 50 évből, úgyhogy ez is az érdekességek közé tartozik. Hölgyeim és uraim, az elmúlt egy órában bejártuk a sztyeppék világát, elmentünk a Góbiba, megnéztük Mongóliát, remélem, hogy jól szórakoztak, és legközelebb is velem tartanak majd. Garai Bendegúr segítőtársam nevében is további kellemes hétvégét kívánok. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Robert Richard. Viszont hallásra!